lassan, merőben új helyzetet teremt, mondta, és hangja elvesztette minden melegségét. Glenn Scott felállt, az asszony mellé ült, átkarolta a vállát. Érezte, hogy Vera teste megfeszül, de nem tolta el magától, vagy nem löpte le a válláról az űrhajós kezét. Nézd csak, Verácska! Természetesen elmondok mindent. Tartom magam, hát a megállapodásunkhoz. Csak előtte valamit még. Tudom, hogy nem vagy kíváncsi természetű. Nem, nem vagyok az, mondta az asszony. Akkor talán mégiscsak jobb lenne, ha nem mondanám el, amit meg akarsz tőlem tudni. Talán megzavarhatja a... Már-már azt mondta, hogy a boldogságunkat, majd hirtelen kijavította az útban lévő szót zavartalan viszonyra. Szóval úgy értem, hogy megzavarhatja a köztünk lévő zavartalan viszonyt. Vera élesen figyelte a férfi arcát. Scott, amikor befejezte tépelődését, lehajtotta a fejét. Ide figyelj, Glenn, valóban nem vagyok kíváncsi, és nem érdekelnek a titkaid, mint ahogy általában nem érdekelnek az emberek titkai. De ez most más kérdés. Ez a bizalom kérdése. Hogyan lehetne úgy élnünk egymás mellett, ha lényeges dolgokat nem mondunk el egymásnak? Mert ez lényeges, ugye, Scott? Azt hiszem, alig, ha nem ismerte be Glenn. Nos, hát akkor mi értelme a mi kis közös életünknek, ha mindenki megtartja magának az életével kapcsolatos fontos ügyeit, nem? Mi értelme akkor, Glenn? Nem tudom, mondta az űrhajós. Alig, ha nem igazad van. De ha ezzel minden elromlik. Mi minden? Hát az egész. Ha valami elrontja most, nos, akkor előbb-utóbb úgyis elromlik. Ha nem ettől, hát valami egészen mástól. De vessünk véget a filozófiai vitának, rajtad a sor, Glenn. Kezd! Oké, mondta az űrhajós. Hát akkor essünk neki a nehezének. Aztán úgy, ahogy még mindig átkarolva tartotta az asszony vállát, elmesélte mindazt, ami eddig megtörtént vele. Amikor Glenn Scott befejezte történetét, rövid ideig még mozdulatlanul ültek a rekamién. Vera állt fel elsőnek, és oda sétált a vízcsaphoz. Telecsorgatott egy poharat, hosszan ívott, majd Glenn felé fordult. Szóval ezért volt mindez, az a sok furcsaság a viselkedésedben. Ezért. És a ruha az ágy mellett, a piszkos fürdőkád. Aztán leroskadt a székre. Ó, Glenn, de hisz ez szörnyű. Glenn Scott savanyon elmosolyodott. Miért lenne szörnyű? Már kezdtem egész szépen megszokni. Az asszony megrázta fejét. Megszokni? Hát lehet ezt megszokni? Scott nem válaszolt. Tudod, Glenn, mielőtt ez a szerencsétlen ügy kipattant volna, sokat gondolkodtam, csak nem szóltam neked. Úgy éreztem, hogy válságba sodródott a mi kis életünk. Nem, akkor még nem kapcsoltam össze azzal a vasárnap reggellel, és az ócska öltönnyel sem az ágyad mellett. Egyszerűen azt hittem, bekövetkezett, aminek minden házasságban törvényszerűen be kell következnie. Hogy a szerelmet felváltja az unalom. Ne tiltakozz, Glenn, igenis valamennyien tudjuk, hogy ez így lesz. Csak talán az elején még azzal áltatjuk magunkat, hogy a miénk egészen másképp alakul majd, mint másoké. Hogy mi soha nem fogunk, de ez csak áltatás, Glenn, és van valami, ami nagyon fontos. Hogy ez a mérhetetlen unalom csak minél később jöjjön, olyan későn, amilyen későn csak lehet. Tudod, én azt hittem, mindketten azon vagyunk, hogy kitoljuk ezt a szörnyű időpontot olyan messzire, amennyire csak lehet. Aztán azon a reggelen, vagyis azután megváltozott minden. Ó, hogy rettegtem, Glenn, hogy egy év után odajutottunk, ahová 10 év múlva kellett volna. Nagyon megijedtem, Glenn, aztán arra gondoltam, hogy még várok egy kicsit. Aztán, ha másképp nem megy, hát elmegyek tőled. Én nem erre vágytam, Glenn, és most látod? Ez lett belőle. Azért talán még nem menthetetlen a helyzet. Vera keserűen felnevetett. Nem menthetetlen, hiszen ha ez igaz, és miért ne lenne igaz, akkor te az apám lehetnél, Glenn. Lassan 60 éves vagy, és én meg... Glenn Scott megpróbálta újra átkarolni a feleségét. Csacsiság, Vera, nézd rám. Hát 60 éves vagyok én. Az asszony felállt, és elhúzódott tőle. Az vagy, Glenn... Ha fiatal is a tested, a lelked 60 éves. És én megéreztem rajtad, ezt éreztem meg rajtad, minden mozdulatod, minden gesztusod egy öregedő emberé, és ezt lehetetlen megváltoztatni. Igaz, Glenn? Alig, ha nem tudom, mondta komoran az űrhajós. Ez alatt a 2 hét alatt, amióta visszatértél, láttam, hogy sok minden miatt tiltakozik a lelked, amit azelőtt még szerettél, és ami miatt én is szerettelek. Majd talán kényszerítem magam, hogy olyan legyek, amilyennek szerettél. Vera megrázta a fejét. Kényszeríteni? Milyen együttélés az, Glenn, ahol az egyik félnek kényszerítenie kell magát, hogy olyan legyen, amilyennek a másik szeretné. Ez már nem öröm, Glenn. Ez már szenvedés. Az űrhajós hallgatott. Az asszony akkor szinte félénken megkérdezte. Láthatnám azt a fényképet? Az űrhajós elővette a tárcáját, és Vera kezébe adta a fotót. Tessék. Vera szinte félrefordította a fejét, majd bátorságot véve rápillantott, előbb, mintha mosoly csillant volna a szemében, ami hamarosan iszonyattá változott. Nem! Nem! Scott a képét nyúlt. Ez én vagyok? Nem, mondta az űrhajós, és kivette az asszony kezéből. Nem te vagy. Ez Glenn Scott űrhajós felesége 55 éves korában. Ja Istenem, Glenn! Ja Istenem, jadult fel az asszony, és gyomrához kapott. Felugrott és kifutott a fürdőszobába, s Glenn Scott bár szeretett volna, mégsem ment utána, hogy segítsen neki, amíg öklendezik. Scott a következő nap már hajnalban felébredt, és hosszasan nézte, amint a kelő nap vörös csíkokat fest a szoba falára. A félig nyitott ajtón át behallatszott Vera nyugtalan forgolódása, és az űrhajós sejtette, hogy a felesége álmatlanul töltötte az éjszakát. Még tegnap este áthurcolkodott a másik szobába a díványra, így hát asztaltól még nem is, de ágytól már elváltak. Glenn Scott halkan felöltözködött és az ablakhoz lépett, félrehúzta a függönyt és felpislantott a világosodó égre, amelyen már alig-alig látszottak a hajnal elől menekülő csillagok. Valahol ott fenn, szem nem látható végtelenben trónolt a fekete pacni, az LX-2, amely oly végzetesen beleavatkozott az életébe. S bár Scott szerette volna, mégsem tudott rá haragudni, inkább sajnálta, hogy a pacni és az a másik világegyetem nem fogadta magába. Vajon hol lehet most itkonnen, Stravinsky és a többiek? Erőszakkal kellett eltépnie magát az ablaktól, amikor a szomszéd szobában felcsörgött az ébresztő óra. Halkan csukta be maga mögött a bejárati ajtót, mint a tolvaj, vagy ő maga, amikor néhány héttel ezelőtt megszökött a kórházból. Annyira elmerült nem éppen vidám gondolataiban, hogy észre sem vette a szőkehajú fiatalembert, aki a szemközti ház falának támaszkodott, majd ellökte magát, amikor észrevette a nyílókapun keresztül kilépő űrhajóst. Gyors mozdulattal elhajította cigarettáját, és futva megindult Scott után. Glenn Scott hallotta ugyan a futó lábak dobogását, de nem tulajdonított különösebb jelentőséget neki. Mennyien futnak reggelente az űrtaxi megállója felé vagy a villamos garázshoz, főleg olyanok, akik a peremvárosban dolgoznak. Amikor azonban a magas férfi alakja feltornyosult előtte, Scott meghökkent. Végig cikázott agyán a gondolat, hogy talán a kórházi ápolók adtak rá engedélyt, hogy valaki keresse őt. A szőke férfi, mintha hasonlított volna valamelyikükre. Nem volt azonban ideje végig gondolni a dolgot. A szőke megragadta a zakója fazonját. Az utcai lézerlámpa felé fordította Scottot, és merően az arcába nézett. Maga Scott? Glenn Scott? De kérem, kérem, micsoda eljárás ez? És mondta volna tovább, de a férfi úgy megrázta, hogy szinte kiesett a kabátjából. Feleljen, ember! Maga Scott? Az űrhajós hasztalan próbált kiszabadulni támadójának kezei közül, a szőke férfi keményen tartotta a kabátja hajtókáját úgy, mint a cselgáncs versenyzők. Scott vagyok hát, lihegte az űrhajós. Mi a csodát akar tőlem? Majd megtudja, mondta. Ekkor már kissé megnyugodva a fiatalember, s egyik kezével elengedte Scottot, a zsebébe nyúlt, kiragadott belőle valamit. A következő pillanatban halak sziszegéssel folytószagú felhő röppent az űrhajós arcába. Ó, te jó Isten, ez valami spré, volt Scott utolsó gondolata, aztán már nem emlékezett semmire. Amikor magához tért, szinte azonnal hatalmába kerítette a hányinger. Öklendezve felült az ágyon, amelyen feküdt. A szobában lévő tárgyak lágyan hullámoztak szemei előtt, s valahol messze a hullámok tetején egy emberi alak állt, aki feltehetően őt bámulta. Hello, doktor!